Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából 100 iskolatáskát gyűjtöttek Miskolcon, régi magyar szülőfajtákat termesztenek a Mátrában, pénteken jön az Egri Erdészeti Nyílt Nap. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Száz használt iskolatáska gyűlt össze a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Szervezet adománygyűjtési akcióján. A Mirehu Nonprofit Kft. Már 5. alkalommal hirdette meg a Ne legyen nehéz az iskolatáska mottóval gyűjtési programját, amelynek célja, hogy rászoruló gyermekek a tanévkezdés előtt irodaszerekkel feltöltött iskolatáskákat kapjanak. Az összegyűjtött adományok egy részét a Szent István Közösségi Házban adták át. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetői adott tájékoztatást.
Hát az akciót 5 évvel ezelőtt indítottuk a Ne legyen nehéz az iskolatáska névvel, ahol hát azt láttuk, hogy az újrahasználati központunkban nagyon sok iskolatáska jelen meg, és azt gondoljuk, ezt össze lehetne kapcsolni, tehát az újrahasználatot a jótékonykodással, hogy ha már valaki vette a fáradtságot és felajánlotta azt az iskolatáskát, akkor mi cégként vesztük azt a fáradtságot, hogy ezt megtöltjük irodaszerrel, és arra rászoruló családokat tudunk így segíteni a tanévkezdés időpontjában, mert ilyenkor nagyon komoly teher jön a családoknak, és ez fontos volt, hogy tényleg azoknak, akik szükségük van, rá tudjunk segíteni, és ezért a Messzegyit vontuk be ebbe, aki itt a szociális ellátórendszeren keresztül látja, hogy kik azok, így a legjobb helyre tudnak kerülni ezek az iskolatáskák. Aminek nagyon örülünk, hogy tényleg egy szép növekedést tudtunk leírni. Az első évben 15 darab iskolatáskával kezdtük, és ez folyamatosan növekedett, most 100 darab iskolatáskát adtunk át az idén, tehát egy nagyon szép szám az, amit el lehet érni, és amit én igazából fontosnak gondolok, hogy a helyi közösséget is sikerült ebbe bevonni, tehát itt volt, ahogy gyógyszertár gyűjtött nekünk, baráti társaságok is sportolnak, tehát hogy kilépett ez abból a körből, hogy akkor csak a Mirehu, hanem ez az akcióhoz tudtak mások is csatlakozni, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy van egy ilyen közösségépítő erre is azáltal, hogy mindenki tud jótékonykodni. 100 táskát gyűjtöttünk össze, most itt kb. 70 gyerek volt, aki át tudta venni a táskát, az egy nagyon szép szám, és nagyon bízom benne, hogy tényleg hozzá tudunk itt az iskola kezdéshez az elmény, és tényleg tudunk segíteni a családoknak. Ma lezártuk az évünket, de hát nyitjuk a következőt, nálunk a gyűjtés az folyamatosan történik, tehát nem csak egy időszak, az van egy fő időszak, értelemszerűen, amikor a vége van a tanévnek, és akkor mindenkit arra biztattunk, akkor egy elég komoly kommunikációban is szoktunk így részt venni, hogy akkor mindenki át tudja adni, könnyebben megszabadulnak az emberek tőle, de azt látjuk, ezért folyamatosan évközben is termedik, majd most még a szeptember eszkott ilyen időpont lenni, amikor mégis szembesen az, hogy mégsem lesz jó, mert lát valaki egy másik félét, és akkor mégis iskolatáskát kell cserélni, ilyenkor azért még szoktak szép számba jönni, de ezzel már készülünk a következő évre, tehát az akciót természetesen folytatjuk. Azt gondolom, ez egy olyan kezdeményezés, ami mindenkinek egy pozitív, és én azt gondolom, hogy talán példamutató is, látjuk azt egyébként az országban, hogy már hasonló cégek, mint mi, akik gazdagatással foglalkoznak, lépnek ebbe az irányba, és talán ez a legnagyobb sikere, hogy máshol is ez olyan fontos tud lenni, és mindenhol tudnak segíteni rászorulóknak.
Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója az adományok jelentőségéről beszélt.
Mai napon egy nagyon nemes kezdeményezésnek az alkalmán találkozhatunk. Idén 5. alkalommal kaptunk ismét egy olyan fontos szerepet, hogy a ellátórendszerünkben lévő hátrányos helyzetű családokat tudjuk támogatni. Elsősorban köszönhető ez a Mirehu-nak, aki 5 évvel ezelőtt elindította ezt a kezdeményezést, illetve a Superszum alapítványnak, akik 3 éve társultak ehhez a kezdeményezéshez, és így most a mai napon 100 ellátórendszerünkben lévő gyermek részesült elsősorban iskolatáskában, illetve újra hasznosítható iskolatáskákban. Ezt szerintem fontos kiemelni, hogy minden évben olyan iskolatáskák kerülnek átadásra, amelyek ugyan már használtak, de az állapotuk még mindig olyan, hogy nyugodtan tudják a kisdiákok a mindennapokban használni, és ezek a táskák meg vannak töltve új taneszközökkel, tanszerekkel. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges és nagyon nagy segítség azok számára, akik ebben a támogatásban részesülnek. Én azt gondolom, hogy ha ma egy gyerek beiskolázását nézzük, akkor az hát magasan több tízezer forintba kerül, de akár egy iskolatáska is 20-30 ezer forintba is kerülhet. Tehát én azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű segítséget tudunk adni a családoknak, és azt pedig csak nagyon bízunk és reménykedünk, hogy az így esetleg családban megmaradt forrásokat azt szintén a gyermekekre tudják költeni, így nem iskolatáskára, taneszközre, hanem akár ruházatra, vagy akár majd az iskola tanév alatt olyan kiadásokra, amelyek pluszban felmerülnek.
Nem könnyű feladat a régi magyar szőlőfajták termesztése és gondozása, hiszen kevés tudás és irodalom maradt fenn róluk. Azonban akadnak olyan borászok, akik megpróbálják újraéleszteni ezeket a Mátrában is. A részletekről Hoffmann Tibort, a Patabor Egyesület elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hogy vonzott téged ez a borászat vagy a szőlészet egyáltalán Budapesttől idáig?
Hát ez egy hosszú történet, megpróbálom rövidebben összefoglalni. Én először borkedvelőként kezdtem beleszerelmesedni a borok világába, és aztán ez addig fajult, amíg mindenféle tanfolyamokon vettem részt a Wine and Spirit Education Trustnak a módszerével, és eljutottam a felsőfokig, és már nagyon beleástam magam, és már azon gondolkoztam, hogy ennek a diplomakurzusára elmenjek, amikor aztán jött az ötlet, hogy csináljunk bort. És én egyeken csináltam bort egy pár évig, aztán utána azt félbehagytuk. Azt tudtam, hogy ezt mindenképpen folytatni akarom, mert ez egy olyan dolog, amit az ember, hogyha elkezd, akkor megérzi az ízét, akkor nem tudja abba hagyni. És azt is rögtön tudtam, hogy a Mátrába kell jönni, mert ugye akkor még Budapesten éltünk, és akkoriban még Losonczy Bálintot, aki Gyöngyös Patán volt az első ilyen gyűjtmentborász a 2000-es évek elején, őt kérdeztük meg, hogy hova érdemes jönni, hol érdemes szőlőt venni, és hát nagyon szép képeket festett Gyöngyös Patáról, úgyhogy hittünk is neki, és vettünk ott egy pincét, meg szőlőket, most már 4,5 hektárral, talán egy picivel több is, mint hobbi.
Ez mikor indult?
Ez 17 volt az első évjára, 16 végén vettük az első szőlőket, és rögtön az első időszakban, az első területünket, amikor vettük, akkor kiderült, hogy ez egy hektáros terület volt a gyöngyöspatai Bodicsi dűlőben, hogy van egy másik érdeklődő is, de neki csak egy harmad hektár kellene. És amikor utána kérdeztem, hogy ki ő, akkor kiderült, ez Kovács András, aki most már úgy hívják az ő birtokukat, hogy Hegymente birtok, és én őt ismertem, mert ő egy nagyon szigorú blogger volt, borblogger, tehát ugye a borbloggerek azzal foglalkoznak, hogy kóstolják a borokat, járják a borvidékeket, és pontoznak, és borleírásokat adnak, és egy ismert borblogger volt, és én még egyekről ismertem, és mondtam, hogy jó, hát hogyha az Andrásról van szó, akkor azt az egyharmad hektárt, az egyik háztáit, azt átengedjük neki. Gyakorlatilag ő vitte a figyelmünket afelé, hogy léteznek ilyen filoxéra vész előtti fajták, amikről én hallottam előtte, de annyira sokat nem tudtam erről. Ennek az apostol, ennek a dolognak Szentesi József, aki a Velencei tó mellett tevékenykedik, és ő volt az, aki gyakorlatilag beleásta magát ebbe a történetbe, hiszen az történt, hogy a filoxéra vész idején, 19. század végén nagyon-nagyon sok régi magyar szőlőfajta gyakorlatilag elveszett. Eltűnt. És a pécsi kutatóval karöltve kiválasztott 10 fehér és 10 kék szőlőfajtát, amiket a pécsi kutatónak van egy génbankja, és abból hozott el szaporítóanyagot, és elkezdte felszaporítani. Most el lehet képzelni, hogy ez mennyi idő, amíg ebből mennyiség lesz, hiszen egy-egy rügy az, amit utána rá lehet oltani egy meglévő szőlőre, vagy oltványt lehet belőle készíteni. Tehát évek, hosszú évek teltek el, amíg értelmezhető mennyiségű bor készült ezekből a fajtákból.
Szeptember 5-én ismét megrendezik az EGRI erdészeti nyílt napot, amely immár a 11. alkalommal várja a természet és az erdők világa iránt érdeklődőket. A program ünnepélyes megnyitója 9 órakor lesz az Érsekkert zenepavilonjában. A rendezvény évek óta népszerű a gyerekek körében, és az előzetes regisztrációk alapján idén is több ezer fiatal látogat el majd az eseményre. A diákok játékos, élmény alapú formában ismerkedhetnek meg az erdészek munkájával, az erdő élő világával, valamint a természetvédelem fontosságával. A hagyományos bemutatók és interaktív programok mellett ezúttal egy újdonsággal is készülnek a szervezők, külön állomás mutatja be az erdei iskolák tevékenységét. Ezzel még átfogóbb képet kaphatnak a látogatók arról, hogyan járulnak hozzá ezek az intézmények a környezeti neveléshez és a fenntarthatóság szemléletének erősítéséhez. Az erdészeti nyílt nap évek óta kiemelt esemény Egerben, hiszen a város szívében kínál lehetőséget arra, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt közelebb kerüljenek a természethez, miközben élménydús, tartalmas programokon vehetnek részt. Egerhez méltó módon kifejezetten nívós a sikeredett a 27. zenés parádé, az Egri Mazsorett Egyesület nyárzáró műsora a Szépasszonyvölgyben. Hagyomány, hogy az Egri Mazsorett Egyesület keretbe foglalja a nyarat, a júniusi dobótéri nyárindítósó után a zenés parádé következett a nyárzáró hétvége felvezetéseként, tehát péntek este. Minden csoport bemutatója színpadra került a Márai Központban. Felléptek az egyesület Ovis, Gyémánt, Zafír, Szivárvány, Kristály, Holdfény, Hajnalcsillag, Felnőtt és Szupernova csoportjai összesen mintegy 150 fővel. Az este folyamán minden csoport bemutatót tartott azokból a koreográfiákból, melyek a tanév folyamán készültek, illetve most volt a premierje azoknak a műsorszámoknak, melyeket a nyári táborokban tanultak a csoportok, árult el Kovácsné Bretus Éva, az egyesület művészeti vezetője. Természetesen nem maradt el a közönség által nagyon kedvelt világító botos show sem, sötétedés után egy nagyon látványos blokk volt látható. A rendezvény zárásaként pedig egy meglepetés műsorszámmal is készültek kicsik és nagyok egyaránt közösen, de egyébként mazsorettező anyukák is táncoltak a kislányaikkal egy közös koreográfia keretében, sőt volt testvér bemutató is. Az élőzenei kíséretet természetesen most is a szihalmi fúvósok biztosították, akik a szokásos jókedvel tették még hangulatosabbá az estét, a konferálás pedig ezúttal két mazsorett kislány apukájaként jó magam vállaltam. A Delta program keretében kettő kábítószerkereskedőt vettek őrizetbe az egri rendőrök a múlt héten, egy 42 éves siroki és egy 35 éves felsőtárkányi férfit, gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az intézkedés és a kutatás során a siroki férfi ruháiból kábítószergyanús kristályos anyag, valamint tisztázatlan eredetű több mint 300 ezer forint került elő, a felsőtárkányi férfi otthonában pedig droggyanús fehér port, alufóliába csomagolt paketteket, egy őrlőt, továbbá pénzt és mobiltelefont foglaltak le. Kábítószerkereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a két férfivel szemben, a nyomozóhatóság pedig kezdeményezte a letartóztatásukat. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé időnként élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. szeptember 1-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Kell egy ház, lenn az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Szívom a létét, az ég kék, s látom a parton a békét. Nézz szét egy fénykép, majd huppany le hozzám. Terüljünk el, elmondjunk csillagot, aztán ég. Nyugszom le a nappal, ott a parton a harcom is véget ér, amit mindig vívtam magammal. Kell egy ház, ami bennünk épül, üresen, hamis kincs nélkül. Ha kész lesz, majd költöd be hozzám. Kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Oh.
Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Pályázatok mellett más kormányzati forrás is érkezik az EGRI színházaknak. Idén is folytatódik az iskola rendőre program, a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén található oktatási intézményekben. Negyed évszázaddal ezelőtt két vállalkozó szellemű művész úgy döntött, hogy egy igazi különlegességet alapít Nyíregyházán. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Megszavazták az EGRI képviselők az augusztusi közgyűlésen a TOP Plus projekteket, majd rátértek a város anyagi helyzetére. Mint ismert, eladták a korábban Kepes intézetnek otthont adó Széchenyi utcai épületet, melynek bevételét működési forrásra szánja az önkormányzat. Wagner Ákos polgármester kiemelte azt is, hogy a minisztériummal sikerült megegyezniük, így kevesebb önkormányzati támogatás mellett több pénzhez jutnak az EGRI színházak. A Gárdonyi Géza Színház 400 millió forint állami támogatást kap, és 215 millió forint önkormányzati támogatást. A Báb Színház, amely 320 millió forint forrást kért évelején, 355 millió forinthoz jutott. Ebből 112 millió forint támogatás az önkormányzattól érkezik.
Két színháznak a kérdését rendeztük az elmúlt hetekben, hónapokban. Ugye a két színház üzemeltetése közös megállapodással van a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, vagy a Magyar Állammal, közösen tartjuk fel. Ez a megállapodás tavaly évvégén lejárt, ez évben meghosszabbítása került az első negyedévben. Ezen időszak alatt megkötődött a megállapodás, egyébként döntés is született róla, azt hiszem, a jól emlékszem, a közgyűlésen. A lényeg, hogy a megállapodás része lényege az, és tegnap ezt rendeztük, hogy maga az állami rész, ez nem az önkormányzatok kapják, ez az új újítás benne, hanem közvetlenül a színházak kapják, és ezeket az összeget, ami erre az évre jár, erre a háromnegyed évre, ugye az első negyed évet még a régi szerződés alapján végeztük, a háromnegyed évre érkező pénzeket pedig már meg is kapták a színházak, és így a költségvetést kellett módosítanunk a tekintetben, hogy az önkormányzattól ki kellett tennünk, és a színházakhoz pedig át kellett tennünk ezeket a tételeket. Szintén a költségvetésnek egyfajta rendezését hozta tegnap az, hogy egy nagy vitát kell, de mi folyamatosan azt mondjuk, hogy jelen állapotban ugye a Kepes épületet, a Széchenyi utca 16 szám alatti épületet értékesítettük. Ugye ennek az alapja az, hogy volt egy alapítvány, aki működtette ezt az épületet. Ez az alapítvány mindjárt a hivatalba lépésünk első napjaiban megkeresett minket, hogy azonnal szeretné felbontani a velünk kötött szerződést. Nyilván nem volt egy könnyű helyzet az, hogy ezt végigvigyük, hiszen nagyon sok rendezetlenség volt ebben a szerződés körül, egymás közötti elszámolások voltak, amit a múltba visszamenőlegen vissza kellett nézni. Ezt a megállapodást megkötöttük, úgyhogy ő elhagyta az ingatlan, tehát átadta nekünk az ingatlan üzemeltetésre, ami nyilván a jelenlegi források között ez nem lehetséges, viszont az épület olyan értékes, olyan jó állapotban van, amely kár lenne ott egy bezárt állapotban tartani, mert ugyanarra a sorsa jutna, mint a 3-as iskola, vagy a Bródi Sándor utca 4 szám alatt, vagy akár itt a Kisdobó téren a Dobó utca 28 és 30 alatti épületek, amelyek a városképet rontják, funkciója nincs, mert az önkormányzat a korábbi években nem tudott neki találni funkciót, hogy ezért került értékesítésre, hogy a főegyház megye vette meg, és várhatóan az egyetemnek a vagyonkezelésébe fogja használni, és az egyetemnek egyik tanszékre fog bele költözni. Ennek a adásétel lezajlott, ennek az összege megérkezett a városnak a számlájára, így a költségvetés bevételi oldalát ezzel az összeggel, ez egy 970 millió forintos összeg, bővítettük a közgyűlésen. Általános tartalékba helyeztük ezt az összeget, hogy egy részét hiteltörlesztésre kell fordítanunk, mert az ingatlanon volt egy korábbi hitel, 80 millió forint nagyságrendű összeg, a maradék részt pedig a általános tartalékba tettük, annak érdekében, hogy a költségvetési évvégére közeledve a költségvetési sorokon, ahol látjuk, hogy hol van még rendezetlen helyzet, oda tudjuk ezekből az összegekből átcsoportosítani a pénzeket. Itt már nem kell majd közgyűlési döntés, hanem én polgármesteri hatáskörben meg tudom tenni.
Negyed évszázaddal ezelőtt két vállalkozó szellemű művész úgy döntött, hogy egy igazi különlegességet alapít Nyíregyházán. A Burattino Bábszínház idén 25 éves, ennek apropóján egy különleges tárlat nyílt a társulat jelmezeivel, bábjaival, a Kállai gyűjteményben. A Bábszínház és az intézmény régóta dolgozik együtt. Kerekes János, a Bábszínház vezetője és alapítója úgy nyilatkozott, nagy öröm számukra, hogy ilyen sok éve szórakoztathatják a gyermekeket.
Nyíregyházán is, meg Szabolcs megyében is egyedüli bábszínház vagyunk, és tényleg sok mindent túléltünk. Itt volt a Covid például, ugye kétszer is, ahol ugye fél évig, hat hónapig nem lehetett játszani, és a tagoknak nem volt miből megélni, meg stb. Tehát sok minden dolgot átéltünk, átvészeltünk, és itt vagyunk, úgyhogy, de én akkor már, ha ez az út lett kijelölve, én szeretném végigvinni, hogy ez a csapat profi, önálló profi bábszínház legyen. 14 megyében van az országban. Önálló profi bábszínház, hát én azt hiszem, hogy ezután a letett 25 év után megérdemelni ez a csapat is. Nem én miattam, hanem hogy a tagoknak, a színészeknek, művészeknek legyen egy önálló és biztos megélhetése.
Dr. Úrich Attila, a Nyíregyházi Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke hangsúlyozta, Nyíregyházán fontos szerepet kapnak a hagyományokat őrző művészeti ágazatok is.
Ahogy a világ változik, nagyon sok olyan generáció nőtt már fel, akik más típusú meséket szeretnek, vagy más típusú meséken nőttek fel, és azt, hogy akár a nemzetközi népmesei hagyományt, akár a magyar népmesei hagyományt valaki bábokba kelti életre, az önmagában véve is egy nagy szakmai feladat, egy sokkal változatosabb, élőbb világ, de nehéz világ is. És ahhoz, hogy itt legyenek, nyilvánvalóan az kellett elsősorban, hogy az előadásaik azok magas színvonalúak legyenek, mert az emberek csak akkor mennek el, csak akkor viszik el a gyerekeiket, hogyha az tényleg szórakozást nyújt. Úgyhogy ehhez én nagyon sok sikert kívánok nekik még a közel és távoli jövőben is.
A Kállai gyűjtemény már nem először dolgozik együtt a Burattino Bábszínházzal. Az intézmény több olyan rendezvényére is meghívta már a társulatot, mely a családoknak szólt. Dohanics László intézményvezető kiemelte, hogy ez az évfordulós kiállítás a kapcsolatot is tovább erősíti. A jubileumi tárlat mellett számos programmal várják még a családokat, a társulattal közösen.
Nekem kedves mindig az, amikor egy gyerek zsivajjal teli a minden kiállítóterem. Szeretnénk a hónap közepén előadással vagy előadásokkal kedveskedni a regisztráló óvodai vagy általánosiskolai csoportoknak. Egy kis kézműves foglalkozást is betervezünk, ahol a gyöszűbáb készítését tanulhatják meg a gyerekek, illetve még mellette mindenféleképpen fontos azt is megemlítenem, hogy itt az előadások és a bábkészítés mellett tálatvezetést is szeretnénk, rendkívül tálatvezetést.
Idén is folytatódik az iskola rendőre program a Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén található oktatási intézményekben. A tanév megkezdésével elsősorban a gyalogos átkelőhelyek és buszmegállók környékén biztosítják a rendőrök és polgárőrök a gyermekeknek a biztonságos áthaladását. Ladics Tamás közlekedésrendészeti alosztályvezető kollégái segítsége mellett fontosnak tartja a szülői példamutatást is.
Az iskolarendőr program 2008-ban indult a magyar rendőrségnél. Itt Sárospataki Rendőrkapitányság területén minden iskola tagja az iskolarendőrnek, tehát minden iskolánál van iskolarendőr, és az iskolarendőr program egész éven zajlik, de évelején, ilyenkor szeptemberben tanévkezdési kampány keretén belül kiemelt fontosságú az, hogy az iskoláknál és forgalmasabb helyeken a rendőrök segítik a kisiskolások közlekedését. Gyalog átkelő helyeknél, buszmegállóknál, illetve iskoláknál, a reggeli órákban, illetve a délutáni órákban, amikor érkeznek, illetve távoznak az iskolából a gyerekek, akkor segítik a rendőrök, illetve a polgárőrök a közlekedéseiket. Ezért kérjük a gépjárművezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, vegyék figyelembe ezt a megnövekvő forgalmat a reggeli időszakban, illetve a délutáni időszakban. Arra figyelünk oda, hogy buszról leszálló gyermekek nehogy az útesre kerüljenek, és nehogy valami baleset történjen. Akik arra közlekednek reggelente, figyeljenek oda, hiszen gyermekek érkeznek a buszokkal, még lassabban, még óvatosabban közlekedjünk. És ez természetesen az iskolák környékén, illetve a nagyobb gyalogátkelő helyeknél, forgalmasabb gyalogátkelő helyeknél is ez a figyelem legyen meg mindig. Aki gyalog hozza a gyermekét az iskolába, attól azt kérjük, hogy főleg az elsős iskolakezdőknél, hogy a szülők tanítassák meg velük a útvonalat, a szabályos közlekedést, mire figyeljenek oda. Mi ebbe segítünk azokon a részeken, ahol nagyobb forgalom van. A rendőri segítségen túl nagyon fontos a szülői példamutatás, hogy amikor a gyermeket gyalogosan hozzuk az iskolába, akkor lehetőleg a kijelölt gyalogos átkelő helyen haladjunk át az úttesten. Az úttesten történő áthaladásunk során mindig bizonyosodjunk meg arról, hogy biztonságosan át tudunk érni a másik oldalra. Amennyiben gépjárművel viszük a gyermeket az iskolába, akkor fontos, hogy a gyermekbiztonsági eszközöket, illetve a biztonsági öveket használjuk a gépkocsiba, ugyebár menet közben telefonálni nem lehet, és amennyiben megállunk az iskola előtt, akkor mindig lehetőleg a járda felé szálljon ki a gyerek a gépkocsiból, és lehetőleg ne az iskola bejáratánál álljunk meg, mert ezzel akár torlódásokat is okozhatunk, és balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
14. Leó pápa szeptember 6-ára, szombat 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggavatásának időpontját. A lelki előkészület jegyében a Veszprémi Főegyházmegye honlapján időről időre bepillantást nyújt a hitélt vértanú halált halt litéri munkáslány életének epizódjaiba. Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, egy vízimalom család lakásában. A településen nem volt önálló plébánia, így a nemes tördemici Szent Mihály templomba vitték el megkeresztelni. A település 1950 óta Badacsony tördemic. A plébános helyett ideglenes kisegítője Ravasz István, a Veszprémi Szent Mihály székesegyház karkáplánya szolgálta ki neki a keresztség szentségét 1921-ben Nagyboldogasszony ünnepén. A plébános debreceni Gyula a plébániától távol volt. Az egyház Mária ünnepei közül a legjelentősebbik a Nagyboldogasszony ünnep Szűz Mária mennybevételének napján történt át a keresztelés. Szűz Mária szent szíve ekkor már magába fogadhatta Magdit, hiszen vértanúsága fájdalmas pénteken történt. A virágvasárnap előtti utolsó péntek, a fekete héten. Mária a fia szenvedéséből részesülő és Krisztus kereszt halálára készülő anyanapja, írja a Magyar Kurír szerkesztősége. Magdi szülei Szigligeten nem rendelkeztek sem rokonsággal, sem ismerősökkel, szinte nem is volt társadalmi kapcsolatuk, így a kenyéradó gazdát és lányát, Turbik Istvánt és Máriát kérték fel a keresztszülői tisztségre és feladatokra. A keresztelési anyakönyv bejegyzéséből kiderül, hogy Magdi szülei nem kötöttek sem polgári, sem egyházi házasságot. Magdi szüleihez csak édesanyja Nika Mária van bejegyezve, az édesapa nem. Származásaként pedig a törvénytelen anyakönyvi rovat van kitöltve. A keresztnévi bejegyzés szerint a Mária Magdolna nevet kapta, végig tekintve a tördemici keresztelési anyakönyv bejegyzéseit pár furcsaság szemet szúrhat. Magdi életében még a megkeresztelése sem volt minden akadálytól mentes. A szigligetiek a születés napján vagy másnap vitték el gyermeküket megkeresztelni. Magdi esetében ez egy kerek hét, azaz hét nap. A 130 plébániai keresztelési bejegyzésből egyetlen van olyan, ahol ez az intervallum 10 nap. A hosszú idő általában magyarázható azzal, hogy az egyik fél református, a másik pedig katolikus volt. Magdi esetében azonban a törvénytelen származás az egyhetes intervallumra nem ad magyarázatot, mert másik két ilyen esetnél a születés napján, a harmadik esetben pedig már 4 nap múlva megtörtént a keresztelés. Inkább a családi helyzet húzódhatott meg a háttérben, háttérben a születési és keresztelési időközti viszonylag nagy időtávlatot tekintve. Bódi Mária Magdolna a visszaemlékezések szerint nagyon szerette a nevét, mert emlékeztette Máriára, a Szent Szűzre, Magdolna neve pedig állandóan hivatására figyelmeztette, mert az én hivatásom az, hogy téveigő lelkeket, Mária Magdolnákat szerezzek az Úrnak. Több ezer zarándokot várnak Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldog beavatására. Mint köztudott, tehát szeptember 6-án a Veszprémi Főegyházmegye történelmi eseménynek ad otthont. Az egyházmegyében született hitvalló Bódi Mária Magdolna boldog beavatása nem csak a város, a Főegyházmegye, de az egész magyar katolikus egyház számára is rendkívül ünnep. Az új időpont lehetővé tette, hogy a korábbi időre tervezett eseményeket megszervezzék, így a főhelyszín továbbra is a Van Veszprém Aréna előtti szabadtér, 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melynek keretében boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. A boldoggá avatás követően erekjéje a Szent Imre oltáron kap majd helyet a Szent Mihály Főszékesegyházban, ahol a hívek tisztelettel adózhatnak Magdi előtt. A torlódások elkerülése érdekében a zarándokokat továbbra is kérik, hogy a tömegközlekedési eszközöket használják és szervezetten érkezzenek. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület, a LAK, folytatja a Lajosvárosi Szabad Egyetem sorozatot a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével. Szeptember 12-én pénteken 18 órakor majd a Lajosvárosi Plébánián a Találkozások Házában az Aradi utca 1 szám alatt dr. Gál Péter atya tart előadást New Age Okkultizmus minden keresztény számára kihívást címmel. Szüksége van-e a keresztényeknek pogány vallási elemekre, keleti módszerekre, az okkultizmus destruktív hatásai, mit jelent ma keresztény identitásunk megőrzése, ez lesz a téma, a motto János evangéliumákból, az igazság szabaddá tesz titeket. Az előadás mellett a legújabb könyv bemutatója lesz ez dr. Gál Péter atyától, a könyvet meg is lehet majd venni, a szerző pedig dedikálja. A plakáton az Egyesület felhívja figyelmet arra, hogy lehet hozzájuk tagként csatlakozni és a rendezvényeket támogatni. E-mail cím lakegyesület@gmail.com. Idén szeptember 14-én vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét kis körmenettel hagyományosan dr. Radt Csaba atya egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részételével. A délután 4 órakor kezdődő szentmisét nagy körmenettel főtisztelendő Herbst Ádám atya, a bazilika új káplánja tartja, szeretettel várnak mindenkit. John Baptist Basobora atya Ugandából evangelizációs útra Magyarországra látogat szeptember 18-a és 23-a között. Az evangelizáció programjaként szeptember 18-a Nagykanizsa Sallós Boldogasszony templom 14 órától imanap, szeptember 19-e Mogyoród Szent Mihály templom 17 órától imaest, szeptember 20-án és 21-én Füzérradvány római katolikus templomában 10 órától lelki gyakorlat, szeptember 22-e Miskolc Diósgyőri római katolikus templom 18 órától imaest, valamint szeptember 23-a Budapest Józsefvárosi Szent József templom Horváth Mihály tér 17 órától imaest. John Baptist Basobora atya tehát hétvégi lelki gyakorlatot tart szeptember 20-án és 21-e között Füzérradványban, a római katolikus templomban 10 órától. A lelki gyakorlatra a helyszínen lehet regisztrálni szeptember 20-án szombaton 9 és 10 óra között, a részvételi díj 5000 forint fejenként. A kettőnapos lelki gyakorlat alatt lesz dicsőítés, tanítás, gyógyító ima és szentmise, további részletek a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Facebook oldalán olvashatók. A szervezők kérik, hogy Szent Jónással, bőjtel és imakilenceddel készüljenek a résztvevők a lelki gyakorlatra. John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyének területén és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában áruházat építetett és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, akik elvesztették szüleiket a háború vagy az AIDS betegség miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az áruházaknak és iskoláinknak gyűjt adományokat. Szeptember 15-én 10. alkalommal szervez véradást a szerkesztőségünk, a Szent István Rádió és Televízió. A hagyományos eseményt minden évben megrendezzük az érseki palotában, így idén is szeretettel várjuk a véradókat, és természetesen minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk majd ezúttal is. Tavaly összesen 50-en jelentkeztek az önkéntes segítségnyújtásra, és tartották tű alá a karjukat. Örülünk, ha idén még ennél is többen lesznek, tehát a helyszín az érseki palota, a véradás időpontja pedig szeptember 15-e, 14 és 18 óra között. Idén is gyűjt jó állapotú, tanszerekkel megtöltött iskolatáskákat rászoruló gyermekeknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Szeptember 16-áig már az általános iskolákban adhatók le az adományok. Új vagy jó állapotban lévő használt iskolatáskákat, valamint tanszereket gyűjt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Mosolytáska programban, a Pont Velem Okos program és a GLS Hungary közreműködésével. A jótékonysági akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat a Pont Velem weboldalán keresztül, hogy a gyerekek megismerhessék az adományozás örömét, egyúttal segítsék a rászoruló kortársaikat. A cél emellett, hogy a gyerekek megtanulják, az adományozás tudatos döntés, nem pedig a lomtalanítás alternatívája. A figyelmesen, a rászorulók szükségleteinek megfelelően összeállított adománycsomag válik valódi segítségnyújtássá. Legyen öröm az iskolakezdés, ezzel a mottóval a Katolikus Karitász is elindította hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A szeptember 30-áig zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskolakezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskolakezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A kampány célja, hogy a Katolikus Karitász a beérkező adományokból a nehéz anyagi és érzelmi körülmények között élő családokat tanszerekkel, tanulás segítő és ösztönző programokkal támogassa. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Instagram és Facebook oldalához. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Debnár Ádám, Kriston Tamás és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a bemondó Domán Vivian.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Don't you worry about a thing today. A régió sportja.
A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége három magyar sportolót, köztük a debreceni Senánszky Petrát is beválasztotta a szervezet sportolói bizottságába. A labdarúgó NBA egy hatodik fordulójában a Paks hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Kazincz Varcikát. Szeptember 20-án rendezik meg az idei Bicogó Maratont. Sport és egészségnap várta az érdeklődőket a napokban Nyíregyházán, Jósavárosban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Nemzetközi Világjátékok Szövetsége három magyar sportolót, a debreceni Senánszky Petrát, Busa Andreát és Tadiszi Martiát is beválasztotta a szervezet sportolói bizottságába a 2025-29-es időszakra, közölte Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. A Világjátékok Nemzetközi Szövetsége elsősorban a világjátékok szervezéséért felelős, amely olyan sportágakat tartalmaz, amelyek nem szerepelnek az olimpiai programban. Senánszky Petra búvárúszó a világjátékok egyik legsikeresebb versenyzője, csak az idei multisport eseményen 2 aranyérmet nyert. A labdarúgó NBA egy hatodik fordulójában a Paks hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Kazincz Barcikát. Az első félidőben a hazaiak 11-est hibáztak, a vendégek csak kontrákból veszélyeztettek. A második félidőben már Gyollai Dániel bravúrjai sem mentették meg a borsoliakat. Tóth Barna és Böde Dániel vezérletével a paksiak magabiztos győzelmet arattak. Most a Kazincz Barcikaiak kapusát, Gyollai Dánielt hallják.
Úgy éreztem, az első fél időben náltuk a sarat, mindenki a szívét, lelkét kitette a pályára. Aztán a második fél időben úgy megfordult a szerencse, hogy a szél is megnehezítette a dolgunkat. Azok a beadások egyre jobban landoltak a Dani fejére, Dani mellére. Sajnos nem tudtunk vele mit kezdeni. Úgy érzem, hogy tényleg mindent itt hagytunk a pályán. Ezzel nem lehet probléma, viszont el kell kezdeni kihasználni a helyzeteinket. Úgy érzem, hogy ha így teljesítek, akkor az a többieknek is biztonságot ad hátul, elől is. Úgy érzem, hogy bejöttünk fél időben, és teljesen azt éreztük, hogy pakliban vagyunk. Úgy éreztem, hogy második fél időben nem úgy jöttünk ki, hogy mi most beválunk védekezni. Úgy éreztem, hogy kijöttünk, és megpróbáltunk elindulni, hajtani azt az első gólt. Aztán szerintem az első gól, ami ugye sajnos a Paksnak jött össze, az egy kicsit megtört minket. Szerintem érződött mindenkin, hogy ott egy kicsit a lendület is, és itt kell szerintem nagyon erősnek lennünk, hogy nem szabad utána annyira magunkra engedni a csapatot, utána nem szabad annyira beállni a saját kapu elé, és csak nyelni a nyomást, hanem egy kicsit el kell kezdeni visszatolni az ő támadásaikat is, jobban pressingelni, és szerintem onnan minél több lecsorgó labdáról tudnánk helyzeteket kialakítani. Én úgy érzem, hogy pozitívan mehetünk pihenőre a válogatott szünet alatt, ugyanis szerintem a Puskás ellen is, a Fradi ellen is, utána a DVSC ellen is nagyon-nagyon pozitív volt a csapatnak a hozzáállása, szerintem nagyon jól teljesítettünk a pályán. Sajnos ugye a pontok számítanak, amiket eddig nem nagyon tudtunk a tabellán összeszedni. Úgy érzem, hogy a helyzet kihasználás és egy kicsit az a rossz fiúság, úgymond a saját kapunk előtt, ahol megnyerjük a pályabajokat, nem engedjük leforduljanak rólunk, a fejeseket megnyerjük. Szerintem ez, ha egy kicsit tudjuk egy picit hegyesíteni, rendben leszünk.
Most pedig Bognár Györgyöt, a paksiak vezetőedzőjét hallják.
Szeretnék gratulálni a csapatnak. Nem vették félváról a mérkőzést. Az első percről kezdve komolyan vettük az ellenfelet, ezt a lehetőséget, hogy hazai pályán nyerjünk. Jó felfogásba játszottunk, végig tudtunk nyomni a meccsen. Az első fél időben ugyan volt 2-3 nagyon komoly kontrája az ellenfélnek, de a második fél időre már ez nem volt. Én azt gondolom, hogy a cserejátékosaink jól szálltak be, és hát volt még a gólokon kívül azt gondolom egy pár tiszta helyzetünk is. Olyan játékosok szálltak be, akik rutinosak, tapasztaltak, jelen pillanatban még erőrébb tartanak, mint a fiatalok, és ez azért pluszt jelentett a második fél időben. Most itt tartunk, a kupa mérkőzésre mindenképpen, hát nyilván tovább jutunk, az a cél, hogy jussunk tovább. Ott van gyakorlatilag 2 egyforma sorunk, ha így nézem, tehát sokszor a kispad is erős, úgyhogy azok a játékosok játszanak majd, akik kevesebbet játszottak eddig.
Végül Kuttor Attila, a barcikaiak vezetőedzője értékeli a mérkőzést.
Az első fél időben voltak komoly lehetőségeink, amiből sajnos nem tudtunk minőségbe olyan helyzeteket, vagy akár gólszerzési lehetőséget kialakítani, amit kellett volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen találtattunk a legkönnyebbnek ebben a párharcos futballban, úgyhogy ezt mondom, hogy annak ellenére, hogy az első fél időben azt gondolom, hogy komoly lehetőségeink voltak a gólszerzésre, nekünk is, ugye a Paksnak mindig a saját stílusával, de nekünk is megvoltak a lehetőséget. A másik fél időben már egy kicsit jobban ránk kényszerítette az akaratát a Paks, és ebből sajnos nem tudtunk felállni. Mondom még egyszer, hogy kicsit ma szembe jött a valóság, úgyhogy azért vagyok egy kicsit szomorú, mert sok mindent kitalálhatunk, meg próbálunk kitalálni is, és azt gondolom, még meg is csinálják a srácok, és működik is, de ebből férfiasság kell válni. Mi tudjuk, hogy kik vagyunk, meg azt is tudjuk, hogy például most hol játszottunk, úgyhogy tehát a tavalyi első hárommal játszottunk idegenbe, ugye ez volt az ötben a negyedik idegenbeli mérkőzésünk, ugye az ötödik is idegenbeli, de az hazainak hívjuk, úgyhogy tudjuk, hogy kik vagyunk, de mondom még egyszer, mivel sportemberek vagyunk, ezért mindent meg fogunk tenni azért, hogy még karakteresebben nézzünk ki, bízunk benne, hogy a pihenő után, vagy a pihenő alatt lesz lehetőségünk ebbe is előrelépni.
Szeptember 20-án rendezik meg az idei Bicogó maratont. A Szolnok Tiszasúly közötti távot idén már 20. alkalommal lehet teljesíteni. Hoffer Károly ötletgazdát hallják.
Általában a létszám fele az visszatérő, és adok hozzák a legújabb barátokat, kollégákat, vagy aki éppen nem tölt el a lábát a nyári strandoláskor. Tehát vannak új emberek, akik mindig hirdetik a verseny jó hírét, meg a házigazdák barátságát.
A nevezők csapatban kerékpáron és futva teljesíthetik a távot. A verseny egyszerre sportrendezvény, csapatépítés, de szól a természet szeretetéről és Tiszasúly megismeréséről is. A versenyzők Szolnokról indulnak, és Tiszasúlyon érkeznek célba. Idén jubilál a már országszerte ismert rendezvény, a mozogni vágyók szeptemberben nekivágnak a több mint 40 kilométeres távnak. A verseny útvonala és hossza megegyezik a tavalyival, azaz 44,6 kilométer. A versenyzők reggel 7:30 és 9 óra között regisztrálnak majd a Mesterúti körforgalomnál, ahonnan 9-kor indulnak a kerékpárosok, majd 4:10 futók. A milléri havastavak előtt elfutva a vízügyi múzeum mellett föl a gátra, innen balra Doba felé, tovább Nagykörút, kőteleket érintve, egészen a tiszasúlyi templomnál lévő lehajtóig. Innen lefutva már csak 600 méterre lesz a cél a Móra Parkban. Itt a résztvevők finom gulyást, innivalót kapnak, na és persze a jól megérdemelt emlékérmet is a nyakukba akasztják majd. A bicogás egy olyan sportág, amely ötvözi a kerékpározást és a futást. Sajátos szabályai miatt a maratoni táv mégis könnyebben teljesíthető. Ezáltal a kevésbé edzett és profi felszereléssel nem rendelkező sportolni vágyók is teljesíthetik a feladatot, és sikerélményben lehet részük. Ez a verseny rendkívül jó közösségformáló. A szabályokból adódóan pedig erős csapatszellem hajtja a versenyzőket. A Bicogó maraton legfontosabb szabálya pedig a következő, egyel kevesebb kerékpár van, mint ahány fős a csapat. Ezért egy versenyzőnek mindig kocognia kell. A csapat többi tagja követheti a futót kényelmesen kerékpározva, vagy előre pedálozhat a váltás helyéig, ahol pihenhet, lazíthat, szerelhet, azonban minden csapattagnak legalább 1 kilométert futnia kell becsület szóra, és egyszerre kell célba érni. A versenytávot 8 szakaszra osztva váltási helyeket létesítenek, ahol a szakaszok hossza 3,8 km és 7,3 km között változik. A váltóhelyek egyben telepített frissítő állomások, távolságát az útvonal jellege határozza meg.
A Tiszasúlyi Egyesület adja a jogi hátteret, meg a nagyon sok önkéntes segítőt. Azt tudni kell, hogy baráti körből, egyesületi tagokból kb. 50 ember dolgozik azon, hogy a 3-400 ember aznak ki legyen szolgálva. A terepen, a 7 állomáson, a versenybíróság, akkor a célban megvendégelni, ott berendezni a dolgokat, tehát ez hatalmas munka. Kb. 50 ember dolgozik. Eddig még az esetek 90%-ában az időjárás is mindig kedvező volt hozzánk, és amikor egy munkahelyről kiszabadulnak az emberek a sok gondol, a stresszből, és ott szabadon egymást biztatják, talán toszgatják is, így mondom, együtt esznek, isznak, vidámkodnak, kerékpárt szerelnek, vagy egymást térdét ragasszák, ez egy csodás csapatépítő tevékenység, utána elfogyasszák ott a megérdemelt és gulyásukat, aztán visszatekernek, nagyon jó együtt vannak, és pozitív visszajelzés van mindig csak.
Sport és egészségnap várta az érdeklődőket Nyíregyházán, Jósavárosban. Túróci Kingát, az Együtt a Családért Kulturális Egyesület koordinátorát hallják.
5 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy valamilyen mozgást csempészünk bele a józsavárosi napok első napjába, és hát kezdtünk egy sportrendezvényt életre hívni. Nyíregyháza megyei jogváros önkormányzatának sportbizottságának támogatásával sikerült is ezt megvalósítani. Immáron 5. esztendeje előzi meg a józsavárosi napokat egy sportnap, ahol mindenféle sportág kipróbálására lehetőséget biztosítunk, de nyilván a sportolási lehetőséghez hozzákötjük a szórakoztató elemek is, és így a gyerekek ugrálóvárral, illetve ijászata jurtával tudunk nekik kedveskedni, és hát kézműves foglalkozásra, ami elmaradhatatlan egy-egy ilyen rendezvényen, de a legfontosabb a sport.
Egy lassíts feliratú teknőc tábla pedig a biztonságos közlekedés fontosságára hívja majd fel a figyelmet ezentúl, amely szintén az Egyesület ajándéka volt. A sportnap az 51. Jósavárosi napok előfutára volt, annak a több évtizedes hagyománya a bíró rendezvénynek, amely 2024-ben még a nyíregyházi települési értéktárba is bekerült. Jósavárosban igazán aktív a közösségi élet, ez köszönhető az itt működő egyesületek munkájának, akik időről időre színes és érdekes tartalmas programokat szerveznek az itt élőknek. Nagy Szabina önkormányzati képviselőt hallják.
51 évvel ezelőtt a szervezők azért indították útjára, hogy egy közösségformáló jelleggel összehozzák az itteni lakosokat, az ide költöző lakosokat, a családokat egy kicsit ki tudják mozdítani a panelrengetekből, és büszke vagyok arra, hogy 51. alkalommal sikerül életre hívni, megrendezni, és a mostani lakosokat, sőt vannak köztük olyanok, akik már idősként jönnek le, és visszaemlékeznek a régi rendezvényekre, és újra át tudják élni annak a szépségét, annak az örömeit, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezt a rendezvényt, és mindig élvezett benne dolgozni, hogy életre tudjuk hívni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Never told me. No one ever said. No one ever loved me till I was going out of my head. No one ever listened things I tried to say. You gave me everything I needed. That's your way. You gave me hope. You gave me love. You gave me faith to carry on. This before, no one ever stopped me when I was running out of the door. You set me free, you made me shine, you gave me arms to make you mine. Thank you.
Ah,